Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, az Értsünk szót pénteki könyvajánló rovatának ma Markó Béla a vendége, akinek a Kalligram kiadónál nemrég jelent meg Kerítés című verses kötete. Majdnem ugyanez a tartalom románul is olvasható, a Kurtea Veke kiadó gondozta a Badminton című kiadvány. Markó Béla következik. Kerítés címmel most verses kötetet közreadni, az milyen kockázatokat rejt magába?
Hát én azt hiszem, hogy azért továbbra is meg kellene próbálni egy olyan társadalmat működtetni, amelyben bármit mond az író vagy a költő, az nem jár semmiféle veszélye. Már átértünk egy olyan világot, legalábbis ami engem illet, és a velem egy időseket, amikor a szó az veszélyes fegyver is, de a szó bajba sodorhatta azt, aki kimondta. Tehát 1989 előtt úgymond sok mindent nem is lehetett másképpen elmondani, csak nagyon közvetetten, úgynevezett áthallásos versekben, vagy áthallásos irodalmi művekben. Én nem szeretném, ha megint oda jutunk, és meg kell mondanom, hogy észlelem azt, hogy akár Magyarországon, akár Romániában megint arra felé indult a világ. Ami pedig a Kerítés című verset illeti, amelynek persze, hogy a témája ez a menekült kérdés, vagy a migráns kérdés, ahogy ezt Magyarországon mostanában szívesen mondják. Az én elképzelésem szerint sokkal többről szól. Ha most publicisztikában próbálnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy abban a versben az a dilemma van benne, hogy a jövőnket úgy képzeljük el, hogy kerítésekkel körbezárjuk magunkat, minden nemzet, minden etnikum, minden állam, és úgy próbáljuk túlélni azt, ami következik, vagy pedig megpróbálunk olyan válaszokat keresni, amelyek lehetővé teszik, hogy továbbra is egy közös Európát és egy határok nélküli földrészt építsünk itt magunk körül, és azt hiszem, hogy az nem kétes, hogy nekem erre mi a válaszom. Tehát én azt gondolom, hogy a bezárkózás az ideig óráig sokak számára tetszetős lehet, vagy akár válasznak is tűnhet a valós kérdések. Mert a menekült kérdés az egy valós kérdés ebben a pillanatban a világ minden részén, és valós kérdés különösen itt Európában. De ez csak rövid távú gondolkodás.
A veszély alatt azt értettem, nem feltétlenül az, hogy milyen közéleti következményei vannak annak, hogy az ember kerítés címet, verset és kötetet közül, hanem az, hogy egy ilyen címmel a kötet az kisodródik az irodalmi térről, és politikai viták, vagy közéleti viták keresztüzébe kerül, holott ez a könyv nagyon áttételesen közéleti. És az, ahogyan a közéletről beszél, az nagyon lírai, ha szabad ezt így mondani, vagy nagyon más perspektíva, amit megszoktunk.
Igen, értem. Tehát én most hirtelenjében ugye a politikai veszélyekre utaltam, vagyis arra, hogy akkor most, ha az ember például a kerítés dolgában ír egy bizonyos verset, és megfogalmaz egy bizonyos véleményt, akkor őt lesznek, akik szeretik ezért, és lesznek, akik éppen ellenkezőleg nem szeretik. De igaza van, hogy ennek van egy másik veszélye is, vagy egyáltalán föltehető egy másik kérdés is, hogy a költészetnek vajon egyáltalán témája-e, felelőssége-e, feladata-e író embernek vagy költőnek, hogy hozzászóljon ezekhez a kérdésekhez. Néhány évvel ezelőtt nem biztos, hogy ugyan így válaszoltam volna erre a dilemmára, vagy erre a kérdésre, mint most, ugyanis magam is gyakorló politikus lévén próbáltam élesen elkülöníteni azt, ami a vers, és azt, ami a politika, vagy akár a politikai nyilatkozat, és azt mondtam volna, hogy nem szabad a kettőt összekeverni, ugyanis amit elmondhatunk például újságcikkben vagy publicisztikában, arról miért beszéljünk versben. Most is ezt gondolom, hogy a vers az azért mégsem lehet ringbeszedett újsághír, csak hogy az, hogy kerítésekben gondolkodunk például, vagy szabad, átjárható Európában, miközben meg kell oldanunk persze ezt a menekült kérdést, az nem politikai hír számomra, az a jövőnek az egyik legsúlyosabb és legfontosabb dilemmája, és az a legbensőbb lényünkre is kihat, mert hát a költészet mégiscsak mélyen emberi dolgokról, létproblémákról szól, de hát annál súlyosabb létprobléma, mint hogy hogyan viszonyulok a másik emberhez, hogyan viszonyulok a másik közösséghez, nincsen. Tehát le lehet nézni azt az írót, aki közéleti dolgokban véleménypont, aki kilép úgymond egy elképzelt elefánt csontoronyból, csak hogy ennek a lenézésnek aztán az lesz a következménye, hogy mások intézik helyettünk a társadalom legfontosabb dolgait, és mások mondanak véleményt erről. Tehát ismétlem, nem lehet ezt egyszer és mindenkorra megválaszolni, hogy akkor hol van a vers és nem vers határa, hol van a költészet és a publicisztika határa, de ma már nem hiszek abban, hogy nem lehet akár versben is hozzászólni ahhoz, ami körülöttünk van. A nagy kérdés mindig az, hogy akkor ebből lesz-e valóban költészet érvényes, hosszú távon is hatásos vers, avagy nem lesz.
Az utóbbi években jobbára kötött formájú, szigorú versek, szigorúan kötött formájú versekkel jelentkezett. Ezek a szövegek, amelyek ebben a kötetben szerepelnek, ezek pedig jobbára, többségében nagyon nyitott szerkezetű szövegek, talált mondatok, hétköznap elénk sodródó szavak. Ez ennek a következménye, hogy a mindennap beszélt és tapasztalt megszólaljon?
Az az igazság, hogy én ezt formától függetlenül vallottam az elmúlt években, hogy a költészet az nem egy kivételes pillanata a világnak, vagy a körülöttünk zajló történéseknek, hanem a költészet az ott van mindenben, csak éppen észre kell venni, meg kell látni. Tehát én kötött formájú verset is, szonettet például úgy írtam, hogy volt egy időszak, amikor nap mint nap papírra vetettem egy szonettet. Na most ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ezek nem rendkívüli pillanatok termékei voltak, hanem a mindennapokat próbáltam versben rögzíteni szinte naplószerűen, persze úgy, hogy megkerestem azt, ami szerintem költői szempontból is érvényes a világban. Vagyis nem a világtól, hanem tőlünk függ az, hogy valami költészetté válik-e, hogy tudjuk-e úgy nézni, hogy benne van a vers. Tehát persze, hogy Gauguinnek el kellett menni Tahitiba. Ugye most éten áttértem a festészetre példaként, ahhoz, hogy különleges látványt rögzíthessen a képein, meg különleges színeket. De mindenki nem mehet el Tahitiba. Tehát én azt gondolom, hogy a festő számára a mindennapok világában is ott van ugyanez a lehetőség, amit Gauguin persze Tahitiban fedezett fel. Tehát akár az egzotikum is ott van körülöttünk. Na most a versen is ugyanez a helyzet, hogy mindannyiunk életében ott van a különlegesség, mindannyiunk életében ott vannak a rendkívüli pillanatok, tulajdonképpen nap mint nap, csak meg kell látni őket. Tehát én szonettet is így írtam, és szabad verset is természetesen így írok, csak ez a szabad vers érdekes módon nagyobb lehetőséget ad arra, hogy a saját egyéniségünket fölmutassuk, jobban közelíti a költészetet a prózához, ahhoz, amiről az előbb beszéltem, a mindennapi valósághoz. De hát nekem volt egy kötetnyi versem, amelyek ilyen furcsa formában, de mindenképpen kötött formában születtek, a Csatolmány című kötet, és az elejétől végéig vagy ilyen családtörténeti, de akkor is közéleti jellegű, vagy közvetlenül közéleti jellegű verseket tartalmazott. Tehát kötött formában nagyon is jól éreztem magamat akkor, amikor hát közéleti kérdésekről mondtam vélemény. Ebben a kötetben pedig igen, ott vannak ilyen közvetlenül, ha nem is politizáló, de közéleti kérdésekről véleményt mondó szövegek. Zömük viszont tulajdonképpen a jelentéktelennek látszó magánéleti pillanatokból próbál verset csiholni.
Nem, hogy a Tahitiben nem ment el, hanem hogy a hétköznapoknak is az arcát kereste. Nekem az az érzésem, mint a számomra a leg, nem mondok jelzőt, a legintenzívebb szerelmes vers, egy fogmosó pohár körül szerveződik. Ez, hogy a romlás virágai így megmutatkoznak, és a kopás, és a hétköznapnak ez a csikorgása, ez egy pessimizmus, ez van, vagy pedig egy ilyen keresett perspektíva?
Hát az az igazság, hogy amikor az ember egy bizonyos életkort elér, vagy meghalad, akkor egyrészt megpróbál egyszerűbben beszélni, másrészt meg persze, hogy óhatatlanul kezd létverseket írni, és óhatatlanul többet foglalkozik élet és halál kérdésével. Bár én nem szeretném azt, hogyha nekem például az öregedés, vagy a halál közelség válna fő témává, nem is gondolom, hogy ezzel kellene különösebben foglalkoznom. De azért ezekben a versekben ott van élet és halál szembesítése. Ehhez az is hozzájárult, hogy valamiképpen az utóbbi években a verseimmel visszaléptem a természetbe is, tehát nagyon sok kertverset írtam, ott felgyorsítva figyelhető meg élet és halál váltakozása, ugye tavasz, nyár, ősz, tél, és akkor ismét körbejár a természet. Tehát azt gondolom, hogy ezzel is magyarázható. Egyfajta melankólia, én nem éreztem ezt, még pessimizmust sem éreztem. Egyszerűen azt a szándékot talán igen, hogy az életbe és abban, amit életnek gondolunk, integrálni tulajdonképpen az elmúlást is, a pusztulást is. De ugyanakkor, ha én ezeket a verseket úgy újraolvasom, akkor van egy másfajta érdekességük is. Az pontosan tényleg a szerelemnek, meg a társkapcsolatnak az előtérbe hozása, nem mint újdonság, hanem mint számomra elengedhetetlen mindennapi szükséglet.
Átminősülnek az emberi kapcsolatok, vagy a viszonyok más perspektívába kerülnek, és ezt most a magán és a közéletre egyaránt értem, hogy mennyivel látja másképp a világot valaki, aki visszatér a költészethez, visszamegy a kertbe, a családi fürdőszobába, állószobába.
Tehát én hosszú-hosszú éveken át lefokozottan éltem magánéletet, olyan értelemben, hogy a politikusnak a mindennapjai azok nyilvánosak reggeltől estig, és átláthatónak is kell lenni, akkor sem próbáltam persze a magánéletemet nyilvánossá tenni, de azért mégiscsak mindenki tudta, hol vagyok, hol járok, mit teszek, mert ez tulajdonképpen a politikában így természetes, és lehet, hogy ennek következtében is, de nekem most egy fölfogozott magánélet igénye, nem titok igényem, hanem sokkal nagyobb hangsúlyt próbálok arra helyezni, ami család, mindenféle demagógia nélkül, tehát a család, a magánkapcsolatok, a társkapcsolat, mert lehet, hogy ezt fokoztam le az életemben, ismétlem, hosszú időn át, talán nem is éveken, hanem évtizedeken át. De ugyanakkor én ezt úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak az én kivételes megközelítésem. Azt gondolom, hogy a ma emberének óriási szüksége van arra, amit úgy nevezünk, hogy magánélet. Na most nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, de hát nekem sincsen erre most jobb szava. Ugyanis egy olyan kommunikációs robbanás után vagyunk, illetve hát azt kell mondanom, hogy ez egy folyamatos robbanás tulajdonképpen, amikor a világ egyik része össze van kötve a másik részével, amikor mindenki mindenkiről mindent tudhat, kapcsolatba kerülhet, ugye közösségi hálón, más módon. Arról én most nem beszélek, hogy ez mennyire hamis ez a látszólagos globalizáció, és hogy tulajdonképpen újabb és újabb szigetek jönnek ezáltal létre is, aki azt hiszi, hogy a világ középpontjában van, az nincsen ott. Ez egy másik kérdés ennek az egész globalizációnak a hamissága, de a lényeg az, hogy az életünk átláthatóvá vált. Be lehet látni az ablakunkon most átvitt értelemben, de valóságos értelemben is be lehet hallgatni, be lehet nézni, föl lehet venni minket, amit beszélünk, és így tovább. Ilyen körülmények között én azt gondolom, hogy fokozottan kell figyelni arra, hogy legyen az életünkben az, amit magánéletnek nevezünk, és ami csak ami nem tehetek róla, engem irritál az, amikor mindent tudni akarunk arról, hogy mit csinál a másik, ugyanis 1989 előtt átéltünk mi egy olyan titkos szolgálati diktatúrát, amikor hát ennek egészen más jelentése volt természetesen, de azt hiszem, hogy most, amikor erről beszélünk, akkor tulajdonképpen a szabadságról beszélünk. A szabadság azt is jelenti, hogy legyen szabad nekem szólni, de legyen szabad hallgatni is. Legyen szabad a nyilvánosság előtt megjelenni, és legyen szabad a nyilvánosságtól elzárva tenni-venni a kertemben, vagy tenni-venni a könyvtárszobámban. Tehát a szabadság az tulajdonképpen ennyi, és erről szól, és ezt kell nekünk az elkövetkezőkben elsősorban megóvnunk.
Érdekes, hogy így szembeállítja a köz- és magánéletet, mert számomra ez a kötet szemléltette nagyon megrendítően azt, hogy a közélet az mennyire a magánélet mély struktúráiban is megjelenik, és fordítva, és az a szó ugrott be mindezek alapján, hogy szükség lehet egy rehumanizálásra, hogy ezekben a versekben egy új humanizmus szólal meg, ha nem túl mesterkélt ilyen szavakat, fogalmakat előrángol.
Hirtelenében meg kell barátkoznom nem a szóval, mert azt jól ismerem, hanem azzal, hogy vajon akkor ezt így lehet-e megközelíteni, hogy új humanizmus. Valamiféle új érzelmesség van ezekben a versekben. Ugyanis a költészetben is természetesen vannak változások, hullámzások. Én, amikor egyre kevesebbet kezdtem írni, valamikor az 1990-es évek elején, közepén, akkor éppen tombolt az irónia a költészetben, illetve akkor lett urrá a költészeten az irónia, az állandó referencialitás, az állandó megkérdőjelezése önmagunk érzelmességének, meghatódásának, és így tovább. És amire aztán ismét bőven és rendszeresen kezdtem verset írni, arra azt kell mondanom, hogy kezdett elmúlni ez az árama, vagy kezdett elcsitulni ez az ironikus árama a költészetnek, és ma ismét ott van az érzelem, az érzelmesség is, a költészetben is. Hát persze rossz versekben ott van az érzelgőség is, ez egy másik kérdés. De az, hogy milyen sokan írnak, és hogy ismét érzelem van a versekben, gondolat is remélem, mert azért arra is szükségünk lenne, és annak is hiával vagyunk, az azt mutatja, hogy van a társadalomban egy ilyen igény az őszinte emberi kapcsolatokra, a humanizmusra, ahogy fogalmazott, a társkapcsolatokra, az őszinte párbeszédre. Miért mondom, hogy ezekből a versekből ezt lehet leszűrni? Mert nem mindenből lehet ugyanezt kikövetkeztetni. Például engem rettenetesen elkeserít az a görcsös gyűlölködés, amely például nem is annyira a közösségi hálókon, hanem például az online médiában jelenlévő kommentárokban megfigyelhető. Tehát önmagában az egy nagyon fontos és szép dolog lehetne, hogy megjelenik egy véleményszöveg, egy újságcikk valahol online, és akkor azt lehet kommentálni, arról lehet véleményt mondani, de amit én látok, hogy szó sincs arról, hogy elvi vitát folytatna bárki is, vagy akarna folytatni egy ilyen véleménycikk kapcsán, hanem egyszerűen gyűlölet ömlik ki ezekből a kommentárokból, vagy nagy részükből. Valamiféle olyan szándék vagy szokás lett általánossá, hogy próbáljunk meg rosszat mondani. Próbáljuk meg sárba rántani azt, amit olvastunk. És ez nagy baj. Ez azt mutatja, hogy nincsen igazi szolidaritás a társadalomban, és én ezt tapasztalom is. Nekem a legrosszabb élményem az utóbbi években, hogy miután 1989-ben kezdtünk fölépíteni egy másfajta rendszert, jó ideig tapasztalható volt a szolidaritás, és tapasztalható volt akár egy közös erőfeszítés is, hogy itt építsünk fel valamiféle demokráciát. Utána megszűnt ez a szolidaritás. Ezt azzal érzékeltettem egy írásomban, hogy valamikor, még 1989 előtt is, hogyha rendőri ellenőrzés volt az út szélén, akkor a szembe jövők fölvillantották a reflektorukat, figyelmeztettek, hogy menj lassabban, vigyázz, neszek meg a szabályokat, mert ellenőrzés van. Ez szerintem egy nagyon jó szokás volt. Lehet, hogy van, aki megkérdőjelezi, hogy akkor ez most a
jogkerülés.
A jog megkerülése, tehát miért lenne megkerülése az, hogyha figyelmeztetnek, és akkor lassabban megyek. Tehát tulajdonképpen ennek egy következménye van az, hogy betartom a szabályokat, és vigyázok, még akkor is, hogyha nagyon sokan csak azon a szakaszon teszik ezt. Na most mostanában megszámoltam, hát 20-25 gépkocsi vezetőből egy, ha fölvillantja a fényszóróját, amikor rendőri ellenőrzés van, és ez nem azért történik, mert ők annyira szabálykövetőek, hogy azt mondják, hogy nem akarnak ilyen a hatósággal, a rendőrséggel szembeni cinkosságot. Tehát én attól félek, hogy ez nem arról szól, hogy akkor ne legyen ilyen cinkosság, hanem mindenki igenis figyelmeztetés nélkül tartsa be a szabályokat, hanem arról szól, hogy szinte szurkolunk, vagy nagyon sokan szinte szurkolnak, hogy a másik fusson bele a radarba, hogy mondani szokás. Tehát a lényeg az, hogy kellene a szolidaritás ebben a társadalomban, kellene a józan vita, az együtt gondolkodás, és kellene igenis az érzelem, mert hát érzelem nélkül nem vagyunk emberek.
Az, hogy két 89-es vagy 90-es vers közé ékelődik ez a kötet, ez egy ilyen mérleg az elmúlt 26 évről, vagy hogy innen indultunk és ide jutottunk?
Igen, hát önmagában a kötetnyitó vers is egy ilyen visszatekintés, és önmagában az is arról beszél, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. Na most, hogyha a pessimizmusról kérdezett engem, vagy legalábbis szóba került, hogy mennyire pessimisták ezek a versek. A nagy baj az, hogy én a közéletünket illetőleg vagyok ebben a pillanatban elég pessimista, és ez látszott abból is, amit az imént mondta. Magánéletileg azt kell mondanom, hogy ezek a versek inkább egy beteljesültséget mutatnak, remélem. Tehát a társkapcsolatokban, meg egyáltalán a közvetlen emberi viszonyokban. Viszont politikailag és közéletileg elég sok bennem a csalódottság és a kiábrándultság azzal kapcsolatosan, hogy az imént is beszéltem róla, 1989 után kezdtünk fölépíteni, valószínűleg naívan kissé, valószínűleg sok-sok illúzióval, de itt Európának ebben a részében mégiscsak elindult a változás, kezdtünk felépíteni, ahogy mondtam, demokratikus rendszereket. És az utóbbi időben azt látom, hogy már-már paródiájává válik a demokráciának az, ami például Romániában történik, de ugyanúgy beszélhetnék Magyarországról, ugyanúgy beszélhetnék, ha jobban ismerném, valószínűleg más környező országokról is. Tehát leállt az építkezés, nincs ebben a pillanatban, még közvita sincs arról, hogy hogyan kellene ezeket a rendszereket ismét pályára állítani, mi az, amit korrigálni kellene, mi az, ami rendben van, tehát jól csináltuk annak idején, és sodródunk, recseg, ropog az eddigi építmény, és ismétlem, van bennem pesszimizmus, van bennem alapos félelem is attól, hogy így módon az is összeomolhat, amit eddig így úgy, lehet, hogy toldozva, foldozva, de mégiscsak összehoztunk.
Itt azért az összeomlás és a felépülés nagyon, a szerelem és a gyász versei, azok nagyon együtt állnak ebbe a kötetbe.
Igen, tehát most a másik kérdés az, hogy egyáltalán az életünkben szétválasztható-e tényleg az előbbi szóvótól, szétválasztható-e a magánszféra és a közszféra? Hát nem hiszem, tehát nem, ugyanaz az ember jár az utcán, mint aki otthon ül az íróasztalánál, ugyanaz az ember él a családjában, mint aki tesz-vesz, mozog a világban. Tehát ezt a kettőt nem lehet igazán szétszállazni és szétválasztani. Csak hát valami olyasmi ez, mint amit szoktam mondani mostában, mert ha megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, ugye, mert hát ez egy ilyen standard kérdés, egy szabványkérdést nem is igazán kellene erre tartalmasan válaszolni, de mostanában azt szoktam válaszolni, hogy magánilag jól. Ami azt jelenti, hogy közileg viszont nem vagyok túlságosan jól. De hát nem olyan nagy baj ez, az elégedetlenség kellene mégiscsak a dolgok motorja legyen. Ha én most azt mondanám, hogy elégedett vagyok azzal, ami körülöttünk van a világban, akkor ezt kihívni el nekem.
Na hát, hogy egy verses kötetet ki hisz, vagy ki nem, vagy ki érez át, meg ki nem, ezt innen nehéz eldönteni. Biztos, hogy az olvasók erre adnak majd valamilyen választ. A Kaligram kötetének a megjelenése után nem sokkal megjelent a kötet románul is, a Kurtjávelkel kiadónál, ezt a hétvégén mutatták be itt Marosvásárhelyen. Miért volt fontos, vagy van-e ennek jelentősége, hogy ilyen közeli a két megjelenés?
Nem volt ez előre eltervezett dolog, hogy akkor, ha megjelenik magyarul, akkor én ezt megpróbálom románul is kiadni, de a Kurtjávelkel kiadóval nekem van egy régebbi és jó együttműködésem, tehát ők több könyvemet megjelentették, És még a tavasszal jelezte a kiadó, hogy akkor, ha lenne új verseskönyvem, ők szívesen lefordítatnák és kiadnák románul. Tehát ez nekem kapóra jött, meg kell mondanom. És nagyon hamar elkészítette a fordító Kocsis Francisco a könyvet, és szerintem jól. Ez majdnem teljes egészében azonos a Kerítés címen megjelent Kaligram kötettel. Egy-két verset hagytam ki belőle, de azokat sem tartalmi megfontolásból, hanem inkább úgy éreztem, hogy nem találnak a kötetbe. Lehet, hogy utólag a magyar könyvből is már kihagytam volna azt a kettőt, talán éppen két szöveg hiányzik a román változatból, és a címe különbözik. Magyarul az a cím, hogy Kerítés, románul meg az a címe, hogy Badminton, vagyis Tollas labda. Van egy ilyen Tollas labda című vers is a kötetben, amely persze, míg a Kerítés az közéleti politikai üzenetű vers, a Tollas labda, a Badminton az meg egy ilyen, hát egy szerelmes vers tulajdonképpen, egy ilyen magánéleti témájú vers, ami azt mutatja, hogy ennek a könyvnek a verseit el lehet látni egy ilyen címkével is, és el lehet látni egy olyan címkével is. Egyszerűen az volt a megfontolás, hogy mi az, ami ebben az esetben románul ütősen vagy jobban hangzik.
A bemutató alapján számomra meglepő volt, hogy mennyire inkább érzik a magánéleti hangsúlyokat, és kevésbé a közéleti hangsúlyokat. Nem sikerült még számomra megfejteni, hogy ez miért lehet. És a másik, amit a Kocsis Francisco mondott, egy nyelvi nüansz, ami azért túlmutat a nüansz minőségen. Ez a magyar nyelvben benne lévő permanencia, az S kötő, az és, rövidített és kötőszónak a használata, amivel azért mi összefüggéseket találunk, összekötünk különböző helyzeteket, mondatokat, mondatrészeket, dimenziókat.
Igen, hát ezt a fordító nyilván a saját bőrén érezte. Én addig nem is gondolkoztam el azon, hogy mennyire folyamatosan tudjuk mi tenni az irodalmi szöveget. Hát elsősorban a vers szöveget ezekkel a kötő szókkal. Hadd tegyem hozzá, hogy élőbeszédben ma már az S kötő szó, nem az és, hanem ugye annak a rövidített változata, az szinte csak Erdélyben használatos. Tehát ez a mi erdélyi magyar nyelvünkre, élőbeszédünkre jellemző, hogy rengeteg eskötőszót használunk. Magyarországon már kevésbé, de versben ott is József Attilánál volt egyébként nagyon sok eskötőszó. Ennek van egy verstani fontossága is, ugyanis ez nem szótag. Ez csak egy mással hangzó, és nagyon jó lehet játszani időmértékes versben ezzel a kötőszóval, mert hogyha szükség van egy ilyesmire, akkor annélkül, hogy a verslábak, a szótagok számát szaporítanánk, ugye össze lehet kötni a mondatokat. De a lényeg az, hogy valóban a mi versnyelvünknek van egy ilyen jellegzetessége, hogy egyetlen egy tömb az egész szöveg azáltal, hogy ezeket a kötőszavakat bármikor használhatjuk, és a román fordítónak ennek ezzel meg kellett mindenképpen küzdenie. Én így is szemlélem a verset. Tehát a versszöveg számomra az a lehetőség, hogy egy szuszra el lehet mondani fontos dolgokat. Tehát dikció szempontjából is ezek ilyen egy szuszra elmondható szövegek. Általában nagyon ritka az olyan versem az utóbbi időben, amelyeket ponttal, például mondatokra tagolok. Tehát részmondatokból állnak ezek, tagmondatokból természetesen, de a szoneteket is általában úgy írom, hogy egyetlen mondat, egy szonet, egyetlen egy hosszú versmondat. és ezek a szabad versek is, ha nem is mindegyik, tehát az, hogy nem arról van szó, hogy én kizárólagosan ezzel az eszközzel élek, de azért ezek a szabad versek is nagyon sokszor egyetlen egy versmondatot jelentenek.
Egy szusznyi lényeg, remélem, hogy sokan élnek majd vele, és sok szuszra dolgozzák majd fel. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!